Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 236. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 236. dicséretünk első verse így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják.
Mindenek meghallják, és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Nincsen Isten nélkül segítség és hitvesség.
Foglaljuk el helyünket, és mivel tudjuk, hogy Istennél van segítség, ezért a 265. dicséretünk éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 265. dicséretünk első 4 versét énekeljük: hagyjad az Úristenre te minden útadat. Oh, Gyertek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Övé a dicsőség, örökkön örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk figyelmes szívvel hitvallásunk a Heidelbergi K.T. 27. úrnapjának tanítását. A Heidelbergi K.T. 27. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa föl közöttünk. Ezek a kérdések a Szent Keresztség sákramentumának református értelmezését adják nekünk.
Tehát maga a keresztség vizével való külső megmosás elmossa a bűnöket? Nem, mert egyedül a Jézus Krisztus vére és a Szentlélek tisztít meg bennünket minden bűnünktől. Miért nevezi hát a Szentlélek a keresztséget újjászületés fürdőjének és a bűnök elmosásának? Isten nem nagy ok nélkül szól eképpen, ugyanis nem csak arra akar ezzel tanítani minket, hogy mint a test tisztátalanságát a víz, úgy a mi bűneinket a Krisztus vére és lelke mossa el, hanem mi több, ezáltal az Isten is zálog és jegyáltal bizonyossá akar minket tenni afelől, hogy bűneinktől lelkiképpen ugyanolyan bizonyosan megtisztulunk, amilyen bizonyosan megmosatunk a látható vízzel. Meg kell keresztelni a kisdedeket is. Meg. Mivel ugyanis ők is épp úgy beletartoznak Isten szövetségébe és egyházába, mint az idősebbek, és mivel Isten a Krisztus vére által a bűnből való váltságot és a hitet munkáló szent lelket épp úgy ígéri nekik is, mint az idősebbeknek, ennél fogva a keresztség által, mint a szövetség jegye által a keresztény anyai szent egyházba őket is be kell avatni, és a hitetlenek gyermekeitől meg kell különböztetni, amint ez az Ószövetségben a körülmetélés által történt, amelynek helyébe Krisztus az új szövetségben a keresztséget szerzette.
Isten igéje Jób könyvének második fejezetéből szól hozzánk mai vasárnapon. Jób könyvének második fejezetéből a 11. verstől a 13. versig terjedő szakaszt olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről. A témáni Elifáz, a suahi Bildád és a naamái Cófár. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt. Amint azonban messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszaggatták köntösüket, és port szórtak a fejükre. És mellette ültek a földön 7 nap, és 7 éjjel, de egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma. Isten áldó szeretete engedje meg nekünk és munkálja bennünk, hogy megértsük hozzánk való üzenetét és szavát. Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk ezért. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, aki számunkra felfoghatatlan módon mégis hatékonyan vagy képes megszólítani bennünket, újjászülni a mi szívünket, és megváltoztatni a mi egész életünket. Hálaadással magasztalunk téged, ha ezt már megtetted velünk, és azzal a reménységgel vagyunk a te színed előtt, hogyha kedves ezt te neked akkor meg fogod tenni velünk. Kérünk téged arra, hogy munkálkodjál lelked által közöttünk, és amikor a te lelked utolér és megszólít bennünket, akkor taníts a te szavad előtt megnyílni, előtte térdre esni, elismerni mindazt, amiben bennünket feddesz, és megszívlelni mindazt, amire bennünket bátorítasz. Urunk, hisszük és tudjuk, hogy így van értelme a mi ide jövetelünknek, előtted való megállásunknak és leborulásunknak. Kérünk, tisztíts meg bennünket minden képmutatástól, minden megszokástól. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, s vedd el rólunk a fáradtságot. Adjad, hogy az ördög semmivel ne tudja elterelni a mi figyelmünket te rólad, hanem hadd legyünk annak hallói, megértői és megfogadói, amit te ma elkészítettél számunkra. Hisszük, hogy meg tudod ezt velünk cselekedni, azért, hogy a te dicsőséged még inkább ragyogjon ebben a világban, azért, hogy a sátán és a bűn feletti győzelmed még inkább látható legyen közöttünk és előttünk. És ezért magasztalunk téged, miközben kérünk, mert tudjuk, hogy meg fogod hallgatni a mi kérésünket. Amen. Testvéreim, az ige hirdetés hallgatására készülve folytassuk könyörgésünket a 28. Zsoltár első versének éneklésével. A 28. Zsoltárunk első versét énekeljük, hozzád kiáltok, kegyes Uram, én segítségem és kővárom. Hallgassuk meg újra Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Jób könyvének második fejezetéből, a második fejezet 11-től 13. verséig terjedő szakaszából. Amikor meghallotta Jób három barátja, hogy mennyi baj érte őt, eljöttek a lakóhelyükről. A témáni Elifáz, a zsuahi Bildád és a naamái Cófár. Megállapodtak egymással, hogy elmennek hozzá, és részvéttel vigasztalják őt. Amint azonban messziről megpillantották, alig ismertek rá. Hangosan sírni kezdtek, megszaggatták köntösüket, és port szórtak a fejükre. És mellette ültek a földön 7 nap és 7 éjjel, de egyik sem szólt hozzá egy szót sem, mert látták, hogy milyen nagy a fájdalma. Kedves testvéreim, Jobbról beszélgettünk, és hirdettem nektek Isten igéjét az elmúlt vasárnapokon, az Istennel való kapcsolatáról, Istennek az övéivel való kapcsolatáról hallhattatok és hallhattunk prédikációkat. És most ez a történet egy másik dimenzióba vezet el bennünket, az emberi kapcsolatok dimenziójába. Felszínes emberi kapcsolatok világában és korszakában élünk. Talán soha nem voltak az emberek ilyen közel egymáshoz a világ történelemben, mint ma. Pillanatok alatt vagyunk képesek áthidalni kontinenseket, kilométerek, sok ezreit, és képesek vagyunk egymással kapcsolatba kerülni. Mégis az, amiről itt olvasunk, sokkal több, mint amit meg tudunk élni. Mert a mai kapcsolataink annak ellenére, hogy igen gazdagok, hogy igen aktívak, sokszor mégis rendkívül felszínesek. És amit itt látunk Jób történetében, az egy egészen más minősége az emberi kapcsolatoknak. Ezért is foglalkozunk ezzel a rövid bevezetővel, ami azután majd az egész könyvnek az üzenetét meghatározza. Jób hasonló lehetett abban hozzánk, hogy bizonnyal sok embert ismert. Azt olvassuk róla, hogy gazdag volt, és ez azt feltételezi, hogy voltak üzleti kapcsolatai. Azt olvassuk róla, hogy sok gyermeke volt, és ez azt feltételezi, hogy a gyermekei révén is sok-sok embert ismert. Mégis, amikor megbetegszik, amikor elveszti vagyonát, és aztán elveszti betegségét, akkor arról olvasunk, hogy hárman indulnak el hozzá. Mondhatnám úgy is, hogy csak hárman indulnak el hozzá, egy kicsit degradálva a három számot, a három személyt, de mondhatnánk úgy is, hogy abból a sok-sok emberi kapcsolatból legalább hárman elindulnak hozzá. Elifázról, Bildádról és Cófárról emlékezik meg a Szentírás, néven is nevezi ezeket az embereket, és azt is megtudjuk róluk, hogy valójában nem egy helyről származtak, és azt is feltételezzük, hogy nem is egy helyen éltek. Azonban közös volt az ő útjuk Jobbal, és amikor meghallották az ő nyomorúságos állapotát és helyzetét, akkor úgy döntöttek egymással is értekezve, hogy elmennek és részvéttel vigasztalják őt. Jó látni ebben a történetben, hogy Jobbnak voltak barátai. Mert a Szentírás barátoknak nevezi ezt a három embert. És ezzel emlékeztet is bennünket arra, hogy a mi emberi kapcsolatainknak sokféle minősége lehet. És ahogy mondtam, ma sokféle embert ismerünk, sokakkal vagyunk kapcsolatban, sokakat nem is ismerünk, úgy vagyunk velük kapcsolatban, csak egy nick név takarja valakinek a személyét, akivel beszélgetünk, vitatkozunk, kést rántunk egymásra virtuálisan, de az emberi kapcsolatoknak van mélyebb tartalma és mélyebb minősége, így emlékeztet most bennünket a Biblia barátságra. Szinte kihaló fogalom és minőség ez a mi emberi kapcsolatainkban, és ezért különösen is fontos, hogy vizsgáljuk meg, hogy mit ír a Biblia erről a barátságról. Ami Jób, Elifáz, Bildád és Cófár között szövődött. Az ember baja, az ember nyomorúsága sokszor a felszínre hozza azt, hogy kik is a barátaink. Meg azt is a felszínre hozza, hogyha mi valamit nem éltünk meg helyesen. Azt mondja a példabeszédek könyvének 19. fejezete a 4. versben, hogy a gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. És arra utal ezzel a bölcsesség irodalom, hogy amikor az embernek jól megy a dolga, akkor úgy tűnhet számára, hogy sok barátja van. De amikor a sorsa rosszra fordul, lehet ez szegénység, betegség, magányosság, akkor az ő barátja elválik tőle.
akkor az ember sokszor egyedül marad. A barátság egyértelmű emberi szeretet kapcsolat, a szeretet kapcsolatoknak egyfajta típusa, ami legalább két felet feltételez. Hát itt most látunk négy embert, akik egymással barátságban voltak, több ember, több személy, több résztvevő lehet egy barátságba, de minimum két embernek kell lennie ahhoz, hogy barátságról beszélhessünk. Jobbnak voltak tehát igazi barátai, akikről éppen Jobb nyomorúsága mutatta meg azt, hogy ők nem egy látszat kapcsolatban vannak Jobbal, hogy a Jobbhoz való barátságuk nem képmutatáson alapszik, nem valami érdeken alapszik, hogy őket nem áll szeretet köti össze. Erről is beszél nekünk a bölcsességirodalom a példabeszédek könyvének 17. fejezetében, a 17. versben ezt olvassuk, minden időben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére. Szóval egész biztos, hogy Jobb körül is voltak olyanok, akiket a gazdagság, a jólét hozott Jobb közelébe, de aztán az ő szegénysége el is vitte őket, ezek eltűntek, és most látunk három olyan személyt, akik igaz barátok voltak, és testvérül születtek a nyomorúság idejére. Talán ennek az első gondolatnak a végén hadd tegyem föl azt a kérdést, testvérek, hogy vannak-e nekünk barátaink? Vannak-e nekünk barátaink? Olyanok, akik igaz barátok, akik testvérül születtek, vagy testvérül tudnának születni a nyomorúság idejére. Miután ezt a kérdést magunkban megválaszoltuk, hadd tegyek föl egy nehezebb kérdést. Vagyunk-e igaz barátai valakinek? Mert sokszor lekonyul a mi szánk, és azt mondjuk, hogy ó, mi nagyon magányosak vagyunk. Nekünk nincsenek igaz barátaink. De testvérek, ahogyan szóltam is erről, két felet feltételez az igaz barátság. És ezért el kell azon is gondolkozni, hogy én magam vagyok-e valakivel ilyen szeretett kapcsolatban. Én vagyok-e igaz barátja valakinek. Ahhoz, hogy erről egy tisztább képünk legyen, szólnék néhány szót az igaz barátság jeleiről. Hogy jól tudjuk megválaszolni ezt a kérdést, vannak-e igaz barátaink, és mi vagyunk-e igaz barátai másoknak. Ennek az igaz barátságnak a jele az volt, hogy ezek a barátok sokféle áldozatot és veszélyt vállaltak azért, hogy eljussanak Jobbhoz. Az akkori korban az utazásnak sokféle veszélye volt, és igen nagy áldozatot követelt, de ezek a barátok vállalták ezt az áldozatot. Hallottak Jobb nyomorúságáról, és azt is olvassuk, hogy amikor meglátták őt, akkor valószínű rájöttek arra, hogy a Jobb nyomorúsága sokkal nagyobb, mint aminek ők esetleg gondolták, még a legrosszabb álmukban is. Az előzőekben olvastuk, hogy Jobb ült a porba, és egy cserép darabbal vakarázta magát, fekélyeit, a viszkető bőrét. Mégis ezek az igaz barátok kitették magukat annak, hogy ettől a beteg embertől valami nyavaját elkapnak, vagy összeszednek. Nem fordultak vissza, nem mondták azt, hogy na, ez olyan beteg, ilyen beteg nem akarok lenni, és én inkább el se megyek, rá se nézek. Kitették magukat annak, hogy talán ők testileg is vesztesei lesznek ennek a találkozásnak. Azzal is számolniuk kellett, hogy noha ők a hit bátorságával mennek oda, és nagy áldozatot hoznak azért, hogy odaérkezhessenek Jobhoz, mégis lehet, hogy fáradtságuk ellenére Jób nem lesz fogadóképes állapotban. Hát lehet, hogy mire odaérünk, meghal. Lehet, hogy mire odaérünk, nem lesz magánál. És akkor mire vállaljuk föl a sok veszélyét az utazásnak, a sok törődést, és akkor mit ér a mi hitünknek merészsége, hogy nem riadunk vissza az ő beteg, elesett állapotától. Összességében azt mondhatjuk, hogy az igaz barátság egyik jele, feltétlen jele az áldozat hozatalra való készség. És ez a történet megmutatja nekünk, hogy mi a valódi áldozathozatal. A valódi áldozathozatal azt jelenti, hogy lemondok arról, ami az enyém, a másik javára. Persze az ember arról, ami neki fölösleges, könnyen lemond. Ezért megfogalmazom másként is, hogy ezt jól értsük, testvérek. Az igazi áldozat veszteséget jelent nekem, és nyereséget a másiknak. Ez a bibliai értelembe vett áldozathozatalnak a lényege. Az veszteséget jelent nekem. Amikor azt mondok, hogy lemondok arról, ami az enyém, az azt jelenti, testvérek, hogy engem konkrétan veszteség ér. A másikért. A másik nyereségéért. Minél igazabb barát vagyok, annál kevesebbet mérlegelek. Úgy van ez, testvérek, hogy az emberi kapcsolatainkban sokszor mérlegelünk. Érez annyit, hogy én vesztes legyek? Megérez nekem annyit? Akkora áldozatot? Egy emberi kapcsolat? A másikkal való törődés? A másik bajának a komolyan vétele? Vagy nem ér annyit, hogy én ennek az ügynek vesztese legyek? A felszínes barátságokban az ember mindig sokat mérlegel. Az igaz barátságokban, testvérek, az igazi mély barátságokban az ember soha nem mérlegel. Ott ez jön. Ott az áldozathozatal természetes. Talán ezzel azt is megértjük, hogy a barátság, az igaz barátság megszületésének akadálya, sokszor az igaz barátság meggyengítője az emberi önzés. Sokakról szokták mondani az emberek, hogy régen barátom volt, ma már nem az, és ezt általában a másikban szoktuk megjelölni, hogy miért van így. Én szinte még nem találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta volna, hogy voltak barátaim, de az én önzésem eltávolított bennünket egymástól. Az, hogy én önző módon csak jól akartam járni, hogy én önző módon nem akartam áldozatot hozni értük, hogy én önző módon csak magammal foglalkoztam abban a kapcsolatban. Testvérek, kiért és milyen mély áldozatokra vagyunk képesek? Ha vannak barátaink, meddig megyünk el értük? Mekkora áldozatot, mekkora veszteséget vagyunk képesek bevállalni azokért, akiket a mi barátainknak nevezünk és tartunk? És Isten igéje ma azt kérdezi tőlünk, hogy nem vagyunk-e önző emberek, akik magányosnak érzik magukat, akik úgy érzik, hogy nincsenek igaz barátai, gondolkozzanak el azon, hogy nem éppen az önzésük-e az akadálya annak, hogy másokkal közelebbi kapcsolatba kerüljenek. Az az önzés, hogy nem akarok rosszul járni, hogy én nem akarok semmiről lemondani. Testvérek, a korszellem körülöttünk erről szól. Úgy szeress, ahogy én akarom, szól az egyik slágerben. Még azt is megmondjuk a másiknak, hogy ő hogy szeressen bennünket. Ennyire önzőek vagyunk. Úgy szeress, ahogy én akarom. Milyen szomorú, milyen megdöbbentő dolog ez. De kérdezzük csak meg önmagunktól, kiért és milyen mély áldozatokra vagyunk képesek és készek. Végül arról szeretnék szólni a testvérek között, hogy Jobb barátai igaz barátok voltak, és ennek jele volt az is, hogy ők nem kíváncsiskodó emberek voltak, és nem is rögtönző emberek voltak. Nyilván el kellett teljen egy kis idő, hogy ők Jobbnak a nyavajájáról, kétszeres megpróbáltatásáról tudomást szerezzenek. Nyilván el kellett teljen kis idő, amíg ők egymástól távol élők lebeszélgették azt, nem mobiltelefonon, hanem talán követek által, vagy azáltal, hogy találkoztak, hogy elmennek Jobbhoz. Nem a kíváncsiság hajtotta őket, és nem is rögtönöztek. Céllal jöttek, és ezt világosan megjelöli a Szentírás, amikor arról beszél, hogy azért mentek el Jobbhoz, hogy részvéttel vigasztalják őt. És ez azt is megmutatja nekünk, hogy mi is az a konkrét áldozat, amit ők meghoztak Jobbért. Elmentek, hogy részvéttel vigasztalják őt. És ez a részvéthez és a vigasztaláshoz, ahogyan ez testet öltött, kellett az, hogy lássák Jobbot. Azt olvasjuk, hogy látták Jobbot, és arról olvasunk, hogy felvették Jobbnak a sorsát. Nem lettek ők olyan betegek, mint Jobb, de azt olvasjuk, hogy odaültek ők is a porba, Jobb mellé, megszaggatták a ruhájukat, feltehetően Jobbon még az se volt, és így próbáltak meg Jobb sorsára valamilyen módon ráhangolódni. Valahogy megérteni, átérezni valamit abból, ami Jobbnak az akkori pillanatban a sorsa volt. Mellette ültek 7 nap és 7 éjjel, és aztán még sokáig, amikor elkezdtek aztán egymással beszélgetni. Nem másról van itt szó, mint arról, hogy azonosultak. És ez is az önmegtagadásnak, az önzésnek, az önmagamért való létnek a megtagadása, amikor a másikkal azonosulok. Ők is ezt tették. Sírtak, amikor meglátták Jobbot, hiszen Jobb helyzete síralmas volt. Nyilván nem érezték azokat a testi fájdalmakat, amiket Jobb látott, de a sírásuk pontosan azt fejezte ki, hogy Jobb, mi átérezzük a szívünkben, nem a testünk, a fizikumunkban, hanem a szívünkben átérezzük azt, amit te érzel. És amikor az ember a nyomorúságot érzi a szívébe, a tehetetlenséget érzi a szívébe, a kínt érzi a szívében, akkor az ember csak sírni tud, akkor az embernek nincsenek szavai, csak könnyei. És aztán hallgatva ültek ott Jobb mellett. Nem szóltak egy szót sem. Ekkor még nem okoskodtak. Később jött az ő okoskodásuk, az ő beszédük, de ekkor még csak hallgattak. Nem törtek be ajtóstul a házba. A hallgatásuk egyfelől a megdöbbenésükből következik, ahogyan szóltam erről, a helyzet sokkal rosszabb, mint amire készültek. Persze, fölkészültek ők, sok minden, amit majd ott látni, meg tapasztalni fognak, de most ez megdöbbentette őket, hogy ez sokkal mélyebb szenvedés, ami mellé ők oda akarnak állni, amiért áldozatot hoztak. Látták Jobb fájdalmát, és ezért nem szóltak, hogy ne terheljék őt. Nem tudjuk jobb, milyen állapotban volt ezekben a szenvedésekben, de könnyen elképzelhető, hogy élet és halál között lebegett az ő sorsa. És akik láttak már halálhoz közeli állapotban levő embert, azok tudják, hogy ez egy nehéz állapot, ahol az ember olykor még ebben a világban, ahogy szokták mondani, fél lábbal meg már a másik világban. Ezek a barátok hallgattak, nem terhelték Jóbot, meg is voltak döbbenve, azt se tudták valójában, hogy mit mondjanak. Másfelől, mert talán ezért elítélnénk őket, hát ha eljöttek meglátogatni, miért nem mondták, amit mondaniuk kellett volna? Hadd mondjam azt, hogy nem volt azért olyan rossz, hogy ők hallgattak. Mert a szenvedő ember, a halál felé úton lévő ember testvérek nem süket. Lehet, hogy a szenvedő ember néma. Az könnyen előfordult, hogy már nem tudja a szavait megformálni, de nem süket. Lehet, hogy szólni nem tud, de hallani még hall. És ezt a barátok valószínűleg tudták. De nem szóltak, mert valahol meg kellett, hogy érjen az ő szívükbe a szó, és amivel a leginkább ki tudták akkor és ott fejezni az ő együttérzésüket, mély és igaz barátságukat Jóbbal, az az volt, hogy hallgattak. Talán akkor még csak frázisok jártak a fejükbe. Tudjátok, így van ez, amikor az ember ilyen váratlanul, sokszerűen éri egy ilyen szörnyűség. Hát az ember akkor, ha nincs erre fölkészülve, akkor csak olyan dolgokhoz tud nyúlni, amik mindig ott vannak a zsebébe. És akkor ilyeneket szoktunk mondani egymásnak, hogy majd meggyógyulsz. Ne féljél, mi itt vagyunk körülötted, majd meggyógyulsz. Az orvosok tudják a dolgukat. Na, testvérek, ezek frázisok, ezek odavetett igazságok, amik egy bajnak, egy bajba jutottnak nem érnek semmit. Sokszor ahhoz, hogy szólni tudjunk a másikhoz, először nekünk magunknak kell megsemmisülnünk. Először magunknak kell megsemmisülnünk. Ledobni magunkról ezeket az üres frázisokat, amik ilyenkor tolulnának a szánkra, és amelyeket mondanánk, de jó, ha olykor meg tudunk semmisülni, és be tudjuk fogni a szánkat. Mert nem ér semmit az, amit ilyen módon elmondunk a másiknak. Az ér valamit, ami igazán mélyen a szívünkből és a meggyőződésünkből fakad. Testvérek, tudunk-e hallgatni, hallgatva azonosulni? Tudjuk-e magunkat, a nagy okosságainkat, a nagy ismereteinket megtagadva úgy a barátaink mellett lenni, ahogy ebben az időszakban Jób barátai ott voltak mellette? Tanuljunk ezektől a barátoktól, és tanuljunk magáról a barátságról is. Az együttérzés fontosságáról, a részvétnek, a vigasztalásnak sokféle formájáról. Sokszor az odavetett szavaink helyett elegendőbb lenne, ha csak megfognánk annak a másiknak a kezét, ha csak megsimogatnánk, sokkal többet érhet, mint a nagy okosságunk, amivel inkább hallgatnunk kellene. Nos, testvérek, az Úr tanít bennünket Jób szeretett kapcsolatain keresztül az igaz barátságról. Lehet, hogy amikor ezeket a dolgokat halljuk, azt mondjuk, hát nekünk nincsenek igaz barátaink, és lehet, hogy ez abból származik, hogy mi sem vagyunk igaz barátai senkinek. Mégis szeretnénk minden testvéremnek fölhívni a figyelmét arra, hogy egyetlen egy hívő ember sem mondhatja azt, hogy nincs igaz barátja. Jézus Krisztus eljövetele a mi beteg világunkba, az ő emberré létele, az ő konkrét mellénk való állása, azonosulása megmutatta nekünk azt, hogy ő mennyire szeret bennünket. És mindaz, amit Jézus tett, sokkal a beszédesebb azoknak a barátoknak a cselekedeteinél, akiket most itt végigkövettünk, és akikről beszélek. A kettő nem mond ellent egymásnak. De aztán később kiderül ezekről az igaz barátokról, hogy ők emberek, akiknek fontos az ott léte Jób számára, de nem megoldás az ott létük Jób számára. Az, aki a mi bajainkban igaz barátsággal meg tudja oldani a mi problémáinkat, testvérek, az egyedül Jézus Krisztus. Ő az, aki odaállt melléd és mellém. Ő az, aki hordozta a sorsunkat. Már a próféták úgy beszéltek róla, hogy a mi betegségeinket ő hordozta. Mindent, ami megrontja a mi földi életünket, ő a vállára vette. Ő annak terhét és súlyát ismerte. Ez a Jézus Krisztus meghozta a legnagyobb áldozatot, ami meghozható értünk, azt, hogy meghalt helyettünk. Nem úgy halt meg pusztán, ahogy mi meg fogunk halni, hogy egyszer csak lecsukjuk a szemünket, és dobban egy utolsót a szívünk. Jézus nem pusztán így halt meg, hanem úgy halt meg, ahogy arról a hitvallásunkban beszélünk, hogy alászállt a poklokra. Testvérek, akik Jézus Krisztusban hisznek, azok a halálnak ezt a formáját soha nem fogják megismerni. Miért? Azért, mert Jézus Krisztus azonosult velünk. Ő igaz barátként meghalt helyettünk. Elszenvedte a kárhozatot helyettünk, hogy nekünk azt ne kelljen elszenvedni. Nincs igaz barátod? Testvérek, egy gyermekének ezt mondja, Jézus a barátom. Olyan jó volna, hogyha nem csak a gyermekek tudnák ezt énekelni, hanem mindig eszünkbe jutna, amikor talán a magányossággal küzdünk, hogy van valaki, aki ismeri az én utamat, van valaki, aki itt van mellettem. Sokszor azért érzik a keresztények is magányosnak magukat, testvérek, mert noha Jézus ott van mellettük, de nem érdekel bennünket Jézus szava. És a magányosokat hadd bátorítsam különösképpen is arra, akik úgy érzik, hogy ők nagyon egyedül vannak, hogy nyissák meg a fülüket Jézus Krisztus szavára. Ha nem nyitjuk meg a fülünket, ha csak sírunk, ha csak mondjuk a magunkét, a magunk szenvedését, ha nem veszünk levegőt sem, akkor nem halljuk meg Jézus szavát. Az ő szava csendes, szelíd szó. Ahhoz az is kell, hogy a szenvedő ember végre egy kicsit elcsendesedjen. És hogy abban a csendben az Isten szava fölhangozhassék. Hirdetem nektek azt, hogy Jézus Krisztus ott van mindannyiunk mellett. Hiszem és meggyőződésem. És ő az, aki meg tud bennünket erősíteni, meg tud bennünket vigasztalni. Ő az, aki el tudja venni azt a fájdalmunkat, hogy mi magányosak és szenvedők vagyunk. Ő nem helyettesíti a földi barátságokat. Ő sokkal több, mint egy földi barát. Szükségünk van egymásra, mert ő azt jelentette nekünk, hogy arról fogják megtudni az emberek, hogy mi az ő tanítványai vagyunk, hogy egymást szeretjük, hogy egymással igaz barátságaink vannak. Erről az emberek tudni fogják, hogy mi Jézus Krisztus tanítványai vagyunk. Bátorítalak és hívlak is benneteket arra, hogy mindenek előtt csendesedjünk el mi magunk Isten színe előtt. Olyan jó lenne megvizsgálni, hogy én mit gondolok Istenről, mit gondolok Jézus Krisztusról, tudok-e őrá úgy tekinteni, mint aki fölvette az én sorsomat, aki ott van mellettem azért, hogy segítsen nekem. És ezek után olyan jó lenne elgondolkozni azon, hogy én itt a földi dimenzióban, a másik emberre való kapcsolatomban milyen barát vagyok. Milyen barát vagyok, meddig tudok elmenni, mennyit tudok lemondani, mennyire fontos nekem a másik. Isten szabadítson bennünket önzésünkből, önszeretetünkből, és adja meg nekünk azokat a nyitott füleket és nyitott szívet, amely az útja és módja annak, hogy mi ővele helyes kapcsolatba, és ő általa egymással is helyes kapcsolatba kerülhessünk. Amen. Kedves testvéreim, jertek fennállva énekeljünk most, és bátorítsuk szívünket a Barna énekes könyvünkben található 655-ös dicséret első három versének éneklésével. A 655-ös dicséret első három versét énekeljük. Velem vándorol utamon Jézus. Elfoglalva helyünket, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük te neked, Urunk, azt, hogy nem csak a tieiddel vándorolsz, hanem előttük jársz mindenben. Köszönjük, hogy mindazok, akik hisznek te benne, tudhatják, hogy te jártál már előttünk szenvedésben, bajban, de az örömökben is. És köszönjük, hogy te jól ismered az utat, annak minden veszélyét, és köszönjük azért, hogy mellettünk, hogy tanácsoljál és igazgassál bennünket, hogy el ne szakadjunk tőled, és el ne szakadjunk attól a céltól, amelyre meghívtál bennünket, hogy mi megdicsőítsünk téged földi életünkben, és megdicsőítsünk majd téged halálunkban is. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy milyen fontosak az igaz emberi kapcsolatok és barátságok, addig, amíg itt járunk ez árnyék világban. És köszönjük, hogy te tanítasz bennünket arra is, hogy hogyan is néz ki az igaz emberi barátság. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy jobb barátainál te sokkal tökéletesebb voltál, és láthatjuk hozzánk való jöveteletben, mellénk való állásodban, mindazt tökéletesen, amit ezek az emberek a maguk emberi gyengeségeivel képesek voltak megtenni. Kérünk, bocsáss meg sokféle önzésünket, szabadíts meg bennünket önszeretetünkből, magunk körül való forgolódásunkból, érdektelenségünkből. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket arra, hogy ahogyan te szerettél bennünket, úgy várod el tőlünk, hogy szeressük egymást is. De azért fohászkodunk te hozzád, hogy taníts, emlékeztes erre bennünket szüntelenül. Olyan csalárd a mi szívünk, nem szeretünk vesztesek lenni. Kérünk, légy segítségül nekünk, hogy igaz barátaivá válhassunk egymásnak. Köszönjük, hogy azért beszélsz most velünk, és azért mutatsz nekünk utat, mert így ezen a módon juthatunk közelebb egymáshoz. Könyörülj rajtunk, hogy ezt megszívlelhessük, és meg is tehessük. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert az elkövetkezendő hét napjain is hisszük, hogy kész vagy előttünk járni, és ha téged követünk, akkor nem kell félnünk semmiféle bajtól, ahogyan ezt énekeltük is. Légy segítségül nekünk, hogy engedelmesen követhessünk téged. Amen.